dollar a day. Gotta get my money, gotta get my pay. Take this hammer, take it to the captain. Take this hammer, take it to the captain.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Hogy készül a Serrano sonka? Szárítják, füstölik, érlelik vagy főzik? Mi a különbség a bordói és a burgundi bor között? Magyar-e a rétes vagy francia? Talán arab? Kiderül a kulináriából. Kulinária, a Civil Rádió gasztrokulturális magazin műsora. Aki főz, Koller Tamás, szakérti, Lavani Alex, kóstoló, Tímár Andrea.
Jó estét kívánunk! A mai műsorban nem árulunk zsákba macskát, egy édes témáról lesz szó. Itt van a stúdióban Koller Tamáson kívül, és
kisvártatva... Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és téged is, kedves kollégám!
És kisvártatva a Lavani Alexen kívül is, Szűcs Károly, a mézes cég alapítója, tulajdonosa, tehát mézről és méhekről lesz szó, de egyébként a néha-néha kitekintünk a tűzoltás irányába, mert Tomi, te se tudod, de Károly tűzoltó volt, van, csak most már nyugalmazott, mert ugye ott korkedvezmény van, szóval a tűzoltáshoz is ért. A
következő, ezt most nekem mondom, Mercedes Halvász Rosenbauer felépítményre.
Igen. Akkor igen. Már ti kettetőbe tudtok, és azon kívül egyébként szenvedélyes horgász.
Hogy borulnak.
És szenvedélyes horgász is, tehát, hogy akár még halakról is beszélgethetnénk, de ez most nem az a műsor, csak ugye az állatok azok szívügyünk. Szóval Szűcs Károly évtizedek óta foglalkozik méhekkel, illetve mézekkel, és ebben az adásban elsősorban a mézekre koncentrálunk. Azért hívtuk meg önt, mindjárt átadom a szót, ez egy szösszenetnyi bevezető, azért hívtuk meg a műsorunkba, mert találkoztunk a kispesti Vekerlei Kultúrházban, ahogy gyerekeknek tartott ismeretet terjesztő előadást, nem a méz volt az elsődleges szempont, ugye, hanem a, vagy célkeresztben, hanem a méhek és a környezettudatos lét, és azon belül mutatott be olyan mézeket a gyerekeknek is, és a felnőtteknek is, amik, szóval önnek bevallottam műsor előtt, nem vagyok egy méz imádó, egy méz szerető, nem vagyok egyetlen édesszáj, sőt, inkább a sör, mint a méz, de, és mindjárt most már befutottam a célegyenesbe, szóval olyan mézeket mutatott, amik akár boccásak, akár eperből méz, érted, Tomi, eperből méz, akár, sőt, még ma olyan dolgok fognak itt kiderülni, szóval ezért van itt, és hogyha most akkor átadom a szót, hogy mióta foglalkozik mézekkel és méhekkel és mézzel.
Hát először is nagyon szépen köszönöm a meghívást az önök részéről, és örömmel jöttem. És szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat is. Mennyit? 2002 óta foglalkozom konkrétan a mézzel, vagy a méhészettel, a méhek világával, de hát...
Hozzunk akkor viszont, tehát hogy rakjuk tisztába a dolgokat. Nem. Tehát méhész, vagy mézkészítő? A kettő nem. Nincs meg egymás
mézkészítő,
nélkül.
A mézkészítő, arra vannak a méhek. Vannak tehát ilyenek akkor... is, hogy mézkészítő, de ebben most nem menjünk bele, mert ez egy hosszú csúnya irányba.
Akkor azt különböztet meg minket magyarul a medvétől, hogy míg a medve az csak fogja, és oda megy, és elveszi a mézet, mi addig telepítjük a kaptárt?
Többféle rendszerben dolgozunk.
Hogy így el a kájhától, csak azért?
Vannak úgynevezett állóméhészetek, akiknek csak ott van a bizonyos adott telephelyükön a kaptára. Vannak úgynevezett vándorméhészek, ugye, akik adott esetben elindulnak a virágzással, mondjuk nézzük most csak az akácot, ugye délen jóval korábban virágzik az akác, mondjuk mint északon, és folyamatosan mennek a nyílási időszakkal, követik az akác virágzását, illetve bizonyos mészfajtákat mondjuk preferálnak, és de az adott tájegységen mondjuk az nem terem, és akkor ugye eltelepülnek arra a területre, ahol van. De ugye a méhészkedésnek is vannak, tehát a különböző formái. Tehát vannak különböző rendszerek. Ez ki mire van, a nagybocsonádi kaptárakat használók, mondjuk 24 keretes, vannak akik a rakodókat, vannak akik a konténeres méhészetet, valószínű, hogy találkoznak már önök is ilyennel, hogy egy nagy teherautó utánfutója.
Igen, vagy, a régi cirkuszos kocsinak a...
Így van, így van, így van. Így van. Ez olyan, hogy ki mire esküszik adott esetben, ki miben nőtt fel, miben
szokott
bele. Ez olyan, mint az Android, vagy iOS, vagy a dízel, vagy a benzines, ez egy örök vita, meg megosztó egy kicsit a méhészek körében is, de hát természetesen, tehát kinek melyik vált.
A méhész az mindig szimbiózisban él a kertésszel?
Többségében vagy pedig, a földtulajdonos.
Úgy gondoltam, igen. Vagy pedig lenn már van speciálisan mondjuk, aki különböző úgymond kertekre, tehát akácosra, epresre.
Jellemzően ugye ezek most már régi, hosszú távú kialakult kapcsolatok, ahol a gazda is értelemszerűen igényli, így ahogy fogalmaz, szimbiózisban élünk, így van, nekik kell ugye a porzás, nekünk szükségünk van a virágporra vagy a nektárra. Ugye, tehát gyakorlatilag...
Tehát nem tudjuk eldönteni, mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás.
De, igen.
Szóval több mint 20 éve akkor, 2002 így óta, 23 éve.
2002 év. Óta úgy, hogy úgy kezdtem én is, hogy még nagyon sok tűzoltó méhészkedik.
Még?
Az országban. Egy nagyon jó kellemes kikapcsolódás, egy igazi...
Stresszlevezetés?
Így van.
Horgászásra hát, mondtam volna mindenféleképpen.
Igen, de meg a hímzésre.
Az is attól függ, hogyha nem megy el a har, ami is arra, hogy kapitális, akkor nyugtató, hogyha ha elmegy, akkor meg... Na, mindegy. Sok tűzoltó méhészkedik. Nekem is egy kollégám méhészkedett, de gyerekkorom óta egyik kedvenc rovarom a méh. Bár a méhészek csak bogárnak hívják, bár tudjuk, nem ez a rendszertani besorolás, de mi csak bogaraknak nevezzük őket. Nagyon, és nekem is egy kollégám méhészkedett, és látta, hogy mennyire érdekel, mennyire szeretem én ezt, hiszen rendszeresen jártam vele neki segíteni, pakolni, rakodni mindenféle ugye, teendőkbe, munkálatokba, és akkor azt mondta, hogy na tessék, adok neked négy családot, kezd el. És először úgy vakargattam a fejemet, de hát mondom, igen.
Hol adott önnek még családot? Hát szóval az embernek hát, van egy lakása?
Neki akkor volt, nem is tudom, körülbelül 40 családja.
Ez annyit tesz, hogy kapsz egy kaptárt, és kapsz a kaptárba.
Megkapom a családokat, igen, tehát benne a termelő méhekkel, ugye? És akkor azt mondja, hogy jó, gyere, csináljuk együtt.
Ja, egyből a kész. Hát én gondoltam, hogy kapsz egy királynőt, azt akkor, hogy hirtelen mi rakom.
Az még az úgy egy kicsit nehézkes megtenni az első lépéseket, ugyanis van méhész tanfolyam persze, de mindent igazából a gyakorlatban
ez
lehet megszerezni, tehát jó, hogyha van az embernek egy mentora, szükség van rá, ott lehet igazából, és nem is egy fél év alatt megtanulni ezt, hogy mikor, mit kell csinálni, stb. És akkor nekem ő volt a mentorom.
De helyileg hol voltak Magyarországon?
Ez még akkor Békés megyében. Uh-huh. Békés megyében,
és
a Körösök vidékén.
És volt egy háza, kertje.
Az ő telephelyén tartottam a saját négy családomat is, viszont szépen lehet ezzel fejlődni, hogyha ügyes az ember, akkor akár meg is triplázhatja a családok számát egy szezonon belül. Tehát két duplázni lehet, de hát ugye akkor már ugye akkor királynőt,
nagyba játszunk, akkor meg,
mit tudom én, és akkor ez...
Jó. Az apróságok érdekelnek ilyen igen. szempontból. Tehát fogom igen, magam, és elkezdek három. Belenézegetni ott a kaptárakba, na, ott van egy királynő gyanús egyed. És akkor azt leválasztom egy új királynőnek?
A méhek önmaguk nevelnek királynőt. Ugye adott esetben a királynő elöregszik, már kevés petét rak, adott esetben ezt érzik a méhek is. Akkor ők elkezdenek új királynőt kinevelni maguknak. Ilyen esetekben előfordul az, hogy a régi királynő az gondol egyet és viszi magával az állományt. Vagy túlnövik a kaptárt, ugye? Akkor mondjuk tehát az állomány, ezt mindig nagyon figyelni kell, megrajzanak, egész egyszerűen így hívjuk. Lehet látni, ugye, amikor hívják ki az ember, a méhészeket, hogy na, most itt van a tuján, vannak méhek, vagy valami összeállnak, és ők elkezdenek kinevelni maguknak egy új királynőt. Belőle is egy szimpla dolgozó lenne. Egészen a pete és nőt kezdve, tehát neki a tápláléka a méhpempő. Kizárólagosan belőle is egy sima dolgozó méh lenne. Körülbelül az élettartama az a 4-6 hét, ez nagyban függ az időjárástól, hogy milyen, mert hogyha a dolgozó méheknek is hogy mondjam, tehát hogyha jó idő van, akkor folyamatosan dolgoznak, hordanak. Hamar elhasználódik a szervezetük, értelemszerűen lerövidül az élettartamuk is. Most, hogyha hűvösebb, csapadékosabb az idő, mint ahogy mi emberek se szívesen dugjuk ki az orrunkat ugye a lakásból, akkor ők sem hordanak, tehát az élettel nem használódik el olyan gyorsan a szervezet, tovább élnek. Na de most visszatérve a királynőre, ugye kinevelik a királynőt, kizárólagos táplálék a méhpempő, mondom egyébként belőle csak egy dolgozó lenne, így az élettartama körülbelül 5-6 év, és a testmérete másfélszerese. egy sima dolgozó méhnek, de az ő feladata pusztán az a kellenek hozzá a fiúk, a herék, ugye, akikkel tehát ugye a szaporulatot biztosítani lehet. De szintén a herék szintén nem dolgoznak, tehát nem véletlenül alakult ki valószínűleg ez a szép magyar mondás, hogy lusta here, de ennyire azért nincs jó sorsuk a srácoknak, mert
teljesíteni kell.
Tél elején, nem is csak az, hanem tél elején, vagy amikor beállnak az első fagyosabb időszakok, megtörténik az úgynevezett hereűzés. A lányok kizavarják a kaptárból a fiúkat, a herék el fognak pusztulni. Csak a lányok mind telelnek, igen. Ez semmi egyéb, ez a túlélési ösztön bennük. Egyébként soha nem egy méhet nézünk, magát a méh családot tekintjük egy szuperorganizmusnak. A fiúk elpusztulnak, ez a túlélési ösztön, hogy az adott mennyiségű táplálék, amit ők begyűjtöttek, ez legyen elegendő a következő gyűjtési időszakig. Összeállnak úgy mondjuk, hogy telelőfürdbe, mint a királynő, lelassul az anyagcseréjük, de nem alszanak téli álmot, folyamatos mozgásban vannak. Aki kívül van, ugye fázik, megy be melegedni, aki belül van, melege van, jön ki hűsölni, stb. Tehát minden télen mondjuk előfordul olyan, hogy magasabb egy kicsit a hőmérséklet, sőt az utóbbi években ugye egyre többször. Megnyitjuk a kaptárakat, szellőztetünk, benézünk, hogy nincs esetleg mondjuk egér nem ment a kaptárba, amit ők ugye leszúrtak, bevontak propoliszal, mumifikálták, akkor azt kidobjuk, illetve kijönnek egy kis repülőkörre, gyakorlatilag ahogy mi elvégzik a dolgukat, ahogy mi emberek megébredünk éjszaka és ki kell menni mosdóba, ugyanők ezt elvégzik, és akkor utána vissza a kaptárba.
Két kérdésem van. Az igen. Egyik az, hogy ugye azt mondta, hogy kirajzanak, és ott maguknak kinevelik a királynőt.
Igen.
Az ember itt hol lép be?
Már az új királynővel. Hát, hogyha tudjuk, akkor befogjuk. Tehát most befogjuk. Ugye most nem tudom. De amikor találkoztunk Vekerlén, akkor ott volt nálam az a kis rajbefogó láda, a kis kaptár, nem tudom, emlékszem.
Nem.
Tehát akkor vagy az, vagy adott esetben egy zsákkal, vagy mézes keretekkel. Tehát akkor végtelen békések. Tehát egész nyugodtan védőruha nélkül egy fürdőnadrágba oda lehet menni hozzájuk, belerázunk a kaptárba. A lényeg, hogy a királynőt találjuk meg, beteszük a kaptárba, az összes többi be fog szépen vonulni utána.
A királynőt miről találjuk? Hogyan is?
Nagyobb a mérete neki, tehát hosszabb a potroha, meg festjük is. Meg is szoktuk jelölni őket, minden évnek megvan a saját színe, egy kis pötty a torra, hogy tudjuk azt is, hogy mennyi idős a királynő. Uh-huh. Általában.
Azt jól de tudom, hogy 25 évig is elél egy királynő? 25 évig is
nem,
el?
Nem, az az 5-6 év a királynőnek az élettartama. Tehát a rajbefogózsák, igen. Tehát, de előfordul olyan is, ugye, tehát ahogy frissíteni akarjuk a vérvonalat, tehát ugye ne az legyen, és akkor ugye vannak olyan szakembereink, akik kifejezetten anyanevelése, mert méhész nyelven nem királynőnek nevezik, hanem anyának, mert anya csak egy van, ugye. Tehát ez olyan, mint amikor kinyitom a hűtőszekrényt otthon, benézek ott egy sör, és akkor megkérdezem, hogy anya csak egy van. Hát anya csak egy van, igen.
Volt valami, amire fölkaptam a fejemet, igen. De hogy nem akartak megzavarni a gondolatmenetedben. Mondtad, hogy valamikor már maga a raj úgy dönt, érzékeli, hogy
túl népesedik adott hogy, esetben.
Nem, hogy elkezd kinevelni egy királynőt, és itt mondtad, hogy viszont a régi királynő lelép a sajátjaival.
Igen, vagy lelép, vagy pedig előfordul olyan is, és akkor itt most folytatom azt is, amit az előbb elkezdtem, hogy mondjuk vannak szakemberek, akik kimondottan anyaneveléssel foglalkoznak, tőlük vásárolunk, ugye más vérvonalú, más állományból
azt
származó anyákat betesszük, és figyeljük, hogy elfogadja, vagy nem fogadja el. Nem tudom, nem feltétlen fogadják el. És hogyha ott van, az például, hogy már kevés a peterakás, kevés a szaporulat, nagyon demokratikus a rendszerük, gyakorlatilag legyilkolják.
Kinyírják.
Így van. Tehát valahol így kellene nálunk is, hogyha nem szimpatikus egy vezető, nem a kolóniánkat nem jól vezeti, akkor likvidáljuk.
De ezt ugyanazzal a módszerrel csinálják, mint a farkasméheket, hogy így fel csinálják a testhőjüket?
Nem, ön a méhfarkasra gondol, igen. Nem, meg egész egyszerűen leszúrják. leszúrják ők, is... vagy pedig ugye, hogyha mi akarjuk, ugye, mert azt látjuk, hogy csak a harc megy, meg köztük, meg stb., akkor megfogjuk és szétnyomjuk. Tudom, drasztikus, de csak
és hoznak egy másikat?
És igen, akkor próbálkozunk egy másikkal, igen.
Aha.
Igen, illetve azok, amiket említettem, hogy megrajzanak méhek adott esetben, és nem tudjuk befogni, vagy nincs, aki befogja. Igazából belőlük már csak táplálék lesz. Tehát a házi méhek az ember közbeavatkozása nélkül képtelenek lennének már túlélni a természetben.
Tápláléka kinek egyébként a méh? Kinek a tápláléka?
Hát van, említhetjük itt például a szürke légykapót. Kis madarat ugye légykapónak nevezzük, de hát ettől függetlenül nagyon sok egyéb rovarokat összeszedeget, ugyanígy a méhet is. Aki egy kicsit már nagyobb problémát okoz, az például a gyurgyalag. Ő már komolyabb károkat okozhat egy méhészetben, vagy egy család életében, de...
Azt hallottuk, hogy az engeret azt legyőzik.
Igen, hát meg sok minden mást is. Mint ahogy a darazsakat is jellemzően. Tehát ugye csak így nagyon gyorsan, nagy vonalakba fussuk össze egy mély családnak a felépítését. Ugye egy persze rendszertől függő az, hogy milyen rendszerekben dolgozunk, mi nagybocsonádi 24 keretes rendszerekkel, vagy kaptárakkal, itt körülbelül 60-80 ezer mély van egy családban. Tehát ők az igazi nagy családosok, nem ahol 3-4 gyerek, meg apa,
ez
anya.
Igen.
Hát szerintem igen, anya be is fonná a szemöldökét, hogyha neki mondjuk 80 ezer gyerekre kellene 10 óra
is. És ráadásul 4-6 etető cserélődnek.
Igen. És tehát van a királynő. Ugye említettem, a heréket csak a szaporodásért felelnek. Vannak még úgynevezett felderítő méheik. Tehát ők nem úgy indulnak el gyűjtögetni, mint ahogy mi emberek fogunk egy kis veszőkosarat, kimegyünk az erdőre, mezőre gombászni, aztán vagy találunk, vagy nem találunk. Ennél ők sokkal tudatosabbak, kiküldik a felderítőiket, és ők mintát hoznak abból, amit találtak, és átadják ezt az információt, hogy mit, hol, merre, s a többi, meg megkóstolják a bentiek is, hogy érdemes elindulni. Na most ugye ők a kommunikálni, a méhek tánca. Aki annak idején ezt felfedezte, egy osztrák etológus volt, akit Carl von Frischnek hívtak, ő ezért Nobel-díjat kapott. Gyakorlata, mozdulat irányának, stb. Tehát minden megvan a maga jelentése, hogy ez a potrohács, tehát a nap és az általuk bezárt szöggel tudják bemutatni, hogy mi az az irány, ahova a dolgozóknak majd indulni kell, és majd csak utána indulnak ki gyűjteni. Illetve vannak nekik kicsit ilyen katonás a rendszerük, hogy ugye most itt említettem a felderítő méheket, vannak katona vagy más néven őrméhek, akiknek a feladata az, hogy a kaptár kiárójában állnak, ők a biztonsági szolgálat, csak azt engedik be, aki a család tagja. Mint ahogy mi sem engedünk idegeneket ugye a lakásunkba, otthonunkba, ugyanúgy nem engednek ők sem, ugye letapogatják őket, tehát ugye mindenki bocsájt ki egy bizonyos feromon, egy illatanyagot, innen tudja megkülönböztetni, hogy most családtag vagy nem vagy családtag. Elő-elő fordul az, hogy beengednek idegeneket, ha kaját hoz. Ez persze nem egyenértékű azzal, hogy ki is fog onnan valaha menni. De ha kaját hoztál, akkor bejöhetsz.
Az idegen hogy keveredik oda?
Eltájolja magát adott esetben, vagy éppenséggel. Van ilyen rossz is, hogy mennek kutakodnak, rablás, ugye egyik menne a másikhoz, mert náluk gyenge, a többi átmenne, akkor lopni akarunk a többiektől, ugye akkor védik magad. De ugyanez van ugye a darazsakkal, és most itt nem akarok végigmenni, az összes semmi francia darázs, kecske darázs, német darázs, a többi lódarázs, akármi. Ugye rendszeresen támadják a méheket. Főként a lódarás, így van, tehát ugye ők károsítják a fiasítást, ők a viaszt, ugye a mézet lopják, stb. Na most erre jó az, hogy ott vannak a biztonsági őrök, tehát ugye az őrméhek, és ők próbálják távol tartani a betolakodókat, előfordul persze, hogy besurrannak mellette, akkor annak a bentiek majd jó részt elintézik a sorsát.
Van összehasonlításunk arra, hogy a rovarvilágban melyik társadalom a legfejlettebb? Hangyák, méhek?
Nagyjából a hangyák és a méheknek körülbelül én gondolom, hogy egy szintre tehetők.
Erre hadd válaszoljak, a világon a 10 legintelligensebb állat között, és itt nem egyed szinten, de a méhek minden listában benne vannak, mert ez földrészenként más ez a lista, de a polipon, a delfinen, a csimpánzon kívül a méhek ilyen...
Azt a rovarok között azt tudom, hogy méh és hangyat.
Igen, és még nagyon sok minden van, amit nem is tudunk a méhek világáról, biztos. Pedig hát ugye ez most már nagyon-nagyon hosszú kutatások eredményei jelennek meg nagyon sok pozitív dologgal, viszont ott van először, hogy megcsinálták azt, hogy ugye azt tudjuk, hogy a méhek tájékozódnak a napállásából, illetve a föld mágneses hullámai alapján is. Megcsinálták azt, egy hermetikusan, tehát egy kis adóvevőt tettek a méhnek a torára, lezárták egy teljesen hermetikus kis dobozkába, ahol ő nem lát és nem érzékelhet semmit. Elvitték, most nem akarok hülyeséget mondani, talán egy ilyen 5-10 kilométeres körzetbe, pillanatok alatt otthon volt. Hmm. Tehát még van valami, mindig van valami, ami miatt nem tudjuk.
Hogy a méhek táncát, akkor megvan a leírása. Fölmerült benned megírni a nagy magyar méh szótárt?
Nem. Nagyon sokan nyaggatnak, nem csak ezzel, hiszen nekünk minden mellett van egy kis mézes kalács sütödénk, ami szintén egy másik szerelem. Másokan nyaggatnak ezzel, hogy szeretnék, hogyha ez megjelenne már kiadásban, tehát már kerestek meg vele így kiadók, de egyelőre még úgy érzem, hogy nem. Tehát, mert ott is 1752 óta van receptgyűjteményem a mézes kalácsról, 117 különböző mézes kalács plusz a mézes sütemények. Értelemszerűen nem tudunk mindent elkészíteni, mert nincs meg már hozzá az a megfelelő alapanyag.
De így szó szerint, tehát változik a recept az alapanyagok miatt.
Is, igen, meg az, hogy tehát engem önmagában ez is elvarázsolt a korok, tehát koroktól és tájegységektől függően más és más jellegű mézes kalácsok vannak. Tehát teljesen más egy finn mézes kalács, akiknek mézük sincsen jóformán, mint egy nürnbergi, egy passzaui, egy prágai mézes kalács, egy karcagi mézes kalács, a debreceni mézes kalács,
egy perc, egy perc, mert most már igen, kiderült, hogy miért van itt, hogy nem csak a méhekről lesz ugye szó, hanem a mézekről is, és a vehemenciája, az odaadása, az elköteleződése, elkötelezettsége, a tudása.
Hát ez a szerelem.
Igen, ez a szerelem, emiatt hívtuk önt ide, illetve meg, de mielőtt még a zenénk előtt rátérnénk az tehát a mézre. Mondja meg, legyen olyan kedves, hogy mikor és hogyan dől el, hogy egy kismékből, vagy nem is tudom micsoda, egy petéből kislány, vagy kisfiú lesz?
Ez önmagába a kolónia látja, érzi, hogy mikor mire van szükség. Ők tudnak nemet váltani.
Na de a kolónia kényszeríti rá az egyedet arra, hogy fiú legyél, vagy lány, vagy ez hogy megy?
Ez önmagában, tehát ugye már a méheken belül, amit megint konkrétan úgy nem igazából tudunk, hogy mi az, ami okozza ezt az átalakulást, önmagában már úgy kezd kifejlődni a sejt, a peterakástól kezdődően, hogy belőle ez lesz.
Tehát genetikailag manipulálják és irányítják.
Így van, igen, és ebben sem is tudják szabályozni.
És aki ki kell belőle, az már tudja, hogy egy fiú vagy egy lány.
De ugye a dolgozókra mindig nagyobb szükség van, ugye itt az arány összetevő. Van olyan, hogy adott esetben még megjelennek különböző herefiasítások, azokat ki szoktuk villázni onnan, mert tudjuk, hogy nincs rá szükség. De ez most már pusztán csak, ez már a termelési oldala, ugye itt azért egy kicsit mi beleszólunk a természetes ösztönbe, hiszen tudjuk azt, hogy mi most azt szeretnénk, hogyha a mézt értelne inkább mézzel, és nem szaporítani akarunk.
De hát aki figyelt, azért a szavaiból kivette, hogy ugye az összes dolgozó az gyakorlatilag női varú rovar, és az a különbség az, hogy abból akkor lesz királynő belőle, hogyha másképp, tehát ha mépempőt kap, ugye? Tehát
így van a táplálékon, de meg hát a kicsiknek is életük első három napjában ez a kizárólagos táplálékuk. Ugye a mépempő az a méhek garatmirigy váladéka, mind életük első három napjában is ez a táplálék, míg be nem indul, ugye ennek a váladéknak a termelése náluk.
Igen, és ugye az történik, hogy a dolgozók az gyakorlatilag elcsökevényesedett, ivarszervű női.
Igen, ők szaporodás képtelenek, így van. Igen.
Zenéljünk!
Folytatjuk a beszélgetést tehát Szűcs Károllyal, a Mézes cég alapítójával, tulajdonosával. Kár, hogy a zeneszünetben, mert az alatt is a mézekről volt szó. Illetve a poharaimba is kikerült egy nagyon különleges dolog, majd erről is lesz szó, Károly. Szóval, hogy folytassuk nem a méheknél, hanem a mézeknél.
Igen.
A mézes céhnél. Honnan is jött egész konkrétan, helyileg konkrétan? Honnan van, amit most itt fogyasztani fogunk?
Hát most én Pilisvörösváron élek pillanatnyilag. A méhes az Cserhát-Szent Ivánon. Van, ugye Hollókő mellett egy gyönyörű kis zsákfalú, csodálatos emberekkel, csodálatos tájjal. Tehát ott van a méhészete, illetve mondtam, hogy három méhészetnek a munkáját koordinálom igazából, mert én amikor mi úgy mondom, hogy szövetkezet, nem hivatalos szövetkezet, csak segítjük egymást, hiszen én úgy gondolom, hogy az összetartás, és ez mindenben igaz az élet területén, sokkal többre vezet, mint hogyha egyedül próbáljuk megsütögetni a pecsenyéinket, hanem az, hogy segítjük egymást. Sokszor nagyon nehéz volt embert találni bizonyos munkálatokra, akár csak most egy pakolásra gondolok, egy éjszakai pakolásra, ugye, hogy a méheket átköltöztetni egyik helyről a másikra. Inkább így összeálltunk, és kölcsönösen segítjük egymást. Hogy megyünk hozzád, megcsináljuk az ott elvégzendő munkákat, jöttök hozzám, megyünk a harmadikhoz, és akkor így sokkal hatékonyabban tudunk dolgozni, de ez igaz az élet minden területére, hogy tényleg nem értem mondjuk egységben az erő.
És bocsánat, közben, de hogy annyi mézet tettél ide ki, hogy félek, hogy nem lesz elég a műsoridő, úgyhogy beszéljünk most már a mézekről.
Jó.
Kérlek, mondd el, hogy mik a főfajták, amikkel foglalkoztok.
Jellemzően 9 fajta mézünk van, amit termelni tudunk. Hát ugye vannak a teljesen általános mézek részben. Ugye ilyen az egyik hungarikum, ugye az akácméz, hát ugye az egyik legismertebb, legjellegzetesebb mézünk. Sokszor például vásárlók is kérdezik, meg kollégákat is, meg másfél, hogy látják, hogy az akásznak egyszer olyan a színe, mint hogyha víztiszta lenne, mint az ásvány, és másikszor sárgás. Akkor már gondolja, hogy ott valami nem stimmel, de van, amikor egész ilyen kis halvány zöldes színe van az akácznak. Ez semmi egyéb, ez a minőségében nem befolyásol semmit, és most beszéljünk tisztességes, ugye, hogyha te is nem ilyen kevert meg hipermarketes akármiről, akkor ez a tájhelységtől függ, hogy mennyivel másabbak. Teljesen más egy zalai, egy délvidéki vagy békési, tehát még Zalában ilyen enyhén zöldes, akácmézet lehet pergetni, addig a délvidéken békés, csongrád, stb. Ezen a részen ott egy kicsit sárgásabb, Nógrádban meg ilyen mint sokszor, mint az ásványméz.
Azt mondtad, hogy 9 mézzel foglalkoztak, ugye Magyarországon a leggyakoribb, nyilván vegyesvirágméz, akácméz, hársméz, ez a 3 leggyakoribb, talán, úgy gondolom, vagy legalábbis ez lehet a legtöbbször találkozni a különböző mézárusoknál. Mi lenne a maradék 6?
Hát ugye, tehát akkor nézzük az akácot. Bocsánat, 2 jellemző vásárló.